és technikus kollégánk Vaszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő béke folyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós béke érdekében. Második nekifutásra megválasztották kancellárnak Friedrich Merz német kereszténydemokrata politikust a berlini parlamentben. A konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták jelöltje 325 szavazatot kapott a 630 tagú testületben. Az első fordulóban még nem kapta meg a kellő szavazat többséget, ilyenre 1949 óta nem volt példa Németországban. Az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával többek között Magyarországgal fizettetné meg Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatásának árát, illetve súlyos veszélybe sodorná hazánk energiaellátásának biztonságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Európai Uniós Energiaügyi Biztos friss bejelentésére reagált. Leszögezte, az elrendelt szankciók teljes kudarca után a brüsszeli testület újabb rendkívül súlyos hibát követel az Oroszországból származó energiahordozók kitiltásával. Előzőleg az Európai Bizottság bejelentette tehát, hogy az Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is. A tervet még az Európai Parlamentben és az Európai Tanács égisze alatt is el kell fogadni, ugyanakkor nem kell hozzá minősített többség, így a magyar kormány nem fogja tudni megvétózni. A kormány még a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogérialáncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, például mosogatószereket, mosóporokat, papírzsebkendőket, tusfürdőket. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcvezető. Szeretnék, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavaly évvégi szinten rögzítik, szögezte le. Hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten döntés várható. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta el az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Már több mint 600-an ajánlották fel területüket vízmegtartási célra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Vizet a tájba program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése, a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a februári indulástól számítva két hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes víz visszatartása jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100-at, május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást, jelentette a tárca. Szerencsen átadták a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalport gyártó és töltő központjában létesített, éves szinten 1,5 gigawattóra teljesítmény ünnepelem parkot. A fejlesztés a tervek szerint a gyár villamosenergia szükségletének közel 30%-át fedezi majd. A napelempark építése a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával valósult meg 700 millió forintot meghaladó költségvetésből. A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi. Az oktatási hivatal ismertetése szerint középszinten 1135 helyszínen 73.318, Emelt szinten 141 helyszínen 7798 vizsgázó volt. Reggel aztán a történelem következik, csütörtökön pedig az idegen nyelv írásbeli, a szóbelik júniusban lesznek. Katalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt ideglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé az ideglenes államfő. Ilie Bolojan tehát tudomásul vette Marcelcsi alakú miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható így, de elszórtan kisebb eső, futózápor is előfordulhat. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Konklávé. A választó bíborosok megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vértes Aljai László atya jegyzete. Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnifikát leánykar magasztos énekével. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Május 6-án kedden délelőtt a konklávé kezdete előtti napon 173 bíboros, köztük 130 választó bíboros vett részt a 12. általános kongregáción, hangsúlyozta Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója az újságíróknak. Megjegyezte, hogy mint mindig a kongregáció délelőtt 9 órakor egy rövid imával kezdődött. 26 hozzászólás hangzott el a témák széles skálájában. A megbeszélésen például Ferenc pápa továbbviendő reformjaira összpontosítottak, a visszaélésekkel kapcsolatos jogszabályokra, a gazdasági kérdésekre, a római kúriára, a szinodalitásra, a békéért végzett tevékenységre és a teremtett világ iránti törődésre. A szeretett közösség témáját is hangsúlyozták, amikor arra hívtak, hogy az új pápa legyen pontifex, hidak építője, pásztor, az emberség mestere és a szamaritánus egyházarca. A háború, az erőszak és a mély polarizáció idején szükség van az irgalmasság, a szinodalitás és a remény pápájára. Beszéltek továbbá a kánonjogról és a pápa hatalmáról, a megosztottságról és a bíborosok szerepéről az egyházban. Krisztus király ünnepének és a szegények világnapjának egymáshoz való közelségéről, amelyeket együtt kellene figyelembe venni, valamint szóltak arról, hogy szükség van a bíborosi kollégium tagjainak megbeszéléseire a konzisztóriumok alkalmával. További témák között szerepelt a keresztény beavatás és képzés, mint missziós cselekedet, a hit vértanúi tanúságtételének emlékezete a konfliktuszónákban, és ahol a vallásszabadság korlátozott, valamint a klímaváltozás sürgető kérdése. Szó esett a húsvét dátumáról, a niceai zsinatról és az ökumenikus párbeszédről is. Matteo Bruni szentszéki szóvivő azt is elmondta, hogy Ferenc pápa halászgyűrűjét érvénytelenítették, és hogy felhívást intéztek a különböző konfliktusokban érintett felekhez az állandó tűzszünet és tárgyalások érdekében, amelyben igazságos és tartós békét szorgalmaztak. A kongregációs ülés 12:30-kor ért véget. Matteo Bruni megerősítette, hogy további általános kongregációs ülést nem terveznek. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója a menetrenddel kapcsolatos konkrét részleteket is ismertette. Szerdán délelőtt tartják a Missa pro Eligendo Pontifice, a római pápa megválasztásáért felajánlott szentmisét. Majd miután a bíborosok magukra öltötték liturgikus ruháikat, délután 3:45-kor a Szent Márta házból átszállítják őket az apostoli palotába, hogy bevonuljanak a konklávéra. Csütörtök reggel 7:45-kor indulnak a bíborosok a Szent Márta házból az apostoli palotába, majd 8:15-kor szentmisét mutatnak be, és elimádkozzák a zsolozsma reggeli imádságát, a laudest a pálkápolnában. Ezt követően 9:15-kor megtartják a délelőtti imaórát, a terciát a Sixtus kápolnában, majd megkezdődik a szavazás. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a füst megjelenésének lehetséges időpontja nagyjából délelőtt 10:30 után lehet, ha fehér füst lenne, majd 12:00 után. Ezt követően a pápa választó bíborosok 12:30-kor visszatérnek ebédelni a Szent Márta házba. Délután 3:45-kor ismét visszatérnek az apostoli palotába, és 4:30-kor folytatják a szavazást a Sixtus kápolnában. A délutáni szavazások kapcsán Matteo Bruni megjegyezte, hogy a füst 5:30 után jelenhet meg, ha fehér füst lenne, egyébként pedig este 7:00 körül. A szavazások befejeztével vesperást tartanak a Sixtus kápolnában, majd 7:30-kor visszatérnek a Szent Márta házba.
Konklávé. A választóbíborosok mind megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. Hétfőn megtartották a 10. és 11. kongregációs ülést. A Szent Márta házban kisorsolták a bíborosok szobáit. A világ minden tájáról érkező összesen 133 pápa választó bíboros mind Rómában van. A hétfői kongregációs ülésen 26 hozzászólás hangzott el, olyan témákat érintve, amelyek központi szerepet töltenek be a mai egyház életében és küldetésében. Kitértek a kánonjog és a Vatikán városi állam szerepére, hangsúlyozták az egyház missziós természetét. Egy olyan egyház, amelynek nem szabad magába zárkóznia, hanem minden embert Isten misztériumának élő megtapasztalásához kell vezetnie. Rávilágítottak a Caritas alapvető küldetésére is, amely nem csak a szegények megsegítésére, hanem megvédésére is hivatott, így téve tanúságot az evangélium igazságosságáról. Az egyik bíborosi hozzászólásban megemlítették a nagyszámú újságíró jelenlétét ezekben a napokban, ami azt jelzi, hogy az evangélium a mai világban is megőrzi teljes jelentőségét. Ez a jelenlét egyben felelősséget is jelent. Néhányan felidézték Ferenc pápa megindító imádságát 2020-ban a Covid-járvány alatt, a Stáció Orbiszt a kihalt Szent Péter téren, mely a félelem idején ajtót nyitott a reményre. Beszéltek a következő pápa személyiségéről is, milyen legyen. Fontos a jelenlét, a közelség, az, hogy képes legyen hidakat építeni, illetve vezetni, elősegíteni a közösséghez való hozzáférést, egy irányt vesztett, a világrend válságától sújtott emberiség számára. Pásztor, aki közel áll az emberek valós életéhez. Számos kihívás is előtérbe került, a hit átadása, a teremtett világ védelme, a háború és a világ széttöredezettsége. Komoly aggodalmukat fejezték ki az egyházon belüli megosztottság miatt. Szóba kerültek a hivatások, a család és a gyermekek oktatásáért való felelősség is. A zsinati szövegek közül a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciót idézték, mint táplálékot Isten népe számára. Végül kiemelték, hogy az eukarisztiában jelenlévő Krisztus ünneplése mellett soha nem szabad megfeledkezni a szegényekben jelenlévő Krisztus szentségéről. Azért, hogy lehetővé tegyék valamennyi bíborosnak, hogy elmondja gondolatait, hétfőn délután újabb kongregációs ülést tartottak. Ezen 20-an szólaltak föl, jobbára az ázsiai és afrikai régiót képviselő bíborosok. Lelkipásztori és egyházi témákat elemeztek, kiemelten az egyházon és a társadalmon belüli etnikai nacionalizmus kérdését. A migrációról szólva kiemelték, hogy a migránsok ajándékot jelentenek az egyháznak, ugyanakkor hangsúlyozták, mennyire sürgető lelkipásztori kísérésük és hitük támogatása a mobilitás és a változás közepette. Több felszólalásban szóltak a folyamatban lévő háborúkról és a konfliktusos területekről származó bíborosok személyes tanúságot is tettek az ottani helyzetről. A szinodalitás témája is több ízben elhangzott, mely konkrétan kifejezi a közösség ekleziológiáját. A közösségben ugyanis mindenki arra hivatott, hogy együtt vegyen részt a szinodális folyamatban, egymást meghallgatva, a megkülönböztetést gyakorolva. A megválasztandó új pápát valamennyi bíborosnak kötelessége és felelőssége támogatni. Péter utóda legyen igazi pásztor, olyan vezető, aki tudja, hogyan lépjen túl a katolikus egyház határain, előmozdítva a párbeszédet és a kapcsolatépítést a más vallású és kultúrájú országokkal, népekkel. Végezetül figyelmeztettek arra a kihívásra is, amelyet a szekták terjedése jelent a világ egyes részein. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírókat arról tájékoztatta, hogy május 3-án szombaton délután a Camerlengo kisorsolta a szobákat. A pápa választó bíborosokat a Szent Márta házban, illetve a szomszédos régi Szent Márta házban szállásolják el, melyek egymás mellett álló épületek. Hamarosan befejezik a Sixtus kápolna, valamint a Szent Márta ház és a régi épület előkészítését. Kedreggeltől a szavazó bíborosok beköltözhetnek a számukra kijelölt szálláshelyre. A Sixtus kápolna biztosítását a vatikáni csendőrség végzi. Hétfőn délután az apostoli palota első lodzsájának pálkápolnájában letették hivatali esküjüket a konklávé hivatalnokai és tisztviselői, egyháziak és világiak egyaránt. Megerősítették a biztonsági intézkedéseket azon az útvonalon, amelyet a bíborosok a szálláshelyükről, a Szent Márta házból a Sixtus kápolna felé megtesznek. Szabadon mozoghatnak, mehetnek gyalog vagy kis busszal. Az út, ami nagyjából 1 kilométer a belső folyosókat is hozzászámítva, le lesz zárva, de a többi vatikáni hivatalba be lehet jutni. A bíborosok számára nem tiltott, hogy beszéljenek útközben. Maga Ferenc pápa mesélte már pápasága kezdető óta azt, hogy Ravasi bíborossal beszélgetett, és ezért késve ért a Sixtus kápolnába. Az újságírók sok kérdést föltettek a kápolna kéményéből felszálló füstre vonatkozóan, mely fekete a sikertelen, fehér a sikeres pápa választás esetén. Minden nap kétszer száll föl a füst, magyarázta Matteo Bruni. Az első dél körül, a második este felé. Az időpont nincs meghatározva, nagyjából 12-12.30, illetve 19-19 óra 30 körül várható. Ezúttal figyelembe kell venni azt is, hogy többen vannak a választó bíborosok. Bármikor is száll föl a fehér füst, azt jelenti, hogy a konklávé megválasztotta az új pápát.
A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vértesaljai László atya jegyzete.
A vatikáni magyar kápolnában mondott ma reggeli, május 6-i szentmise után a sekrestéből hazafelé menet kikukkantottam a Szent Márta ház elé. És ott üresen találtam a nagy teret. A Szent II. János Pál pápa építette vendégház pedig leengedett redőny ablakokkal jelezte, hogy minden szoba készen áll a szavazó bíborosok fogadására. Szabály szerint ugyanis mától kell elfoglalniuk a számukra kisorsolt szobákat legkésőbb szerda reggelig, ahol aztán a konklávé megkezdésétől térerőmentesen, informatikai eszközök használata nélkül készülődhetnek és maradhatnak az új pápa megválasztására. Az igazán fontos térerő azonban maga a Szentlélek Úristen, őt pedig nem lehet sem kényszeríteni, sem befogni, sem pedig elhallgattatni. Azért sem, mert aki tiszta szívből hozzáfordul az imádságában, azonnal is közvetlenül kapcsolatot tud teremteni vele. Ebbe kívülről, imádságainkkal mi is bekapcsolódhatunk. A többi a gondviselés dolga. Telt házas szent mise a magyar kápolnában. Harmai Gábor plébános és Faragó András kápánatyák a Budapest Pest-Szentlőrinci Mária Szepültelen Szíve főplébániáról és Őri Imre plébániai kormányzó atya a Kispesti Jézus Szíve plébániáról érkeztek a mintegy 50 fős zarándok közösségeikkel a szent misére. Hozzájuk kapcsolódott a Magnificat leánykor, mely Szebe Lady Valéria vetetésével olyan jubiláló dalt énekelt, ami nem csak az egész altemplomot töltötte be, hanem még a sírjában nyugvó Szent Péter apostol szívét is megdobogtatta. Ima Mindszenté József boldog avatásáért. A szent mise végén megemlékeztünk az 50 éve, 1975. május 6-án Bécsben elhunyt magyar hercegprímásról, és egy szívvel lélekkel kértük a Jóistent, hogy a magyarok nagyasszonya közben járására is őt mi hamarabb a boldogok közt tisztelhessük.
Páter Virtasalyai László jegyzetét hallották.
Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnificat leánykor magasztos énekével. Miközben Róma a pápa választás lázában ég, a Római Magyar Akadémián május 5-én hétfőn este szakrális kiállítással és koncerttel várta vendégeit, hogy bekapcsolódjon a reménység jubileumát ünneplő örökváros programjaiba. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Lantos Krisztina, a Római Kollégium Hungaricum igazgatója az estet, amelynek rendhagyó módon ezúttal is a Falconieri palota impozáns dísz lépcsőháza adott otthont. Történt mindez a Magnificat leánykor térbeli, mint egy 3D-s megszólaltatására. A Szebellédi Valéria vezette kórus pedig nevéhez méltón magasztalta az urat. Belépőként szolgált ehhez Kodály esti dala, majd modern spirituálé mellett tüzes magyar népdal is megszólalt. A Dum Spiro Spero, amíg élek, remélek, motto aktualitását hangsúlyozta a köszöntőjében Habsburg Lotaringiai Edward, szentszéki magyar nagykövet. A reménység az ember alapvető dimenziója, ami nélkül nincs igazi élet. Éppen erről szól, és ezt ünnepli a mostani római szentév, hiszen a Rómába indult zarándokokat a célba érkezés reménysége éltette, földi és mennyei értelemben is. A kiállítás megnyitó beszédét Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tartotta. Így szólt. 1925-ben, a 100 évvel ezelőtti szentében magyarok ezrei indultak Rómába. Azért jöttek, hogy a Jóisten begyógyítsa bennük a világháború és a Trianon ütötte sebeket. A Rómába siető zarándok vonatok minden alkalommal megálltak a Piave folyó hídján, erődeink pedig nemzeti szín szalagos koszorúkat dobtak bele a folyóba. A folyóba, amelynek partján korábban sok ezer magyar és olasz katona harcolt és halt meg értelmetlenül. Néhány évvel, a szent év után pedig ismét magyarok jöttek ide Rómába. Ösztöndíjas művészek, Molnár C. Pál, Szőnyi István és társaik, akik több mint százan a római iskola tagjaként máig ható erővel formálták a magyar nemzet lelkét, művészeti életét és ízlését. Biztos vagyok abban, hogy akkor mind a hit, mind a művészet erejére szükség volt Magyarország talpra állításához. A Magyar Művészeti Akadémia örömmel és elkötelezetten csatlakozik idén a Szent Év rendezvényeihez, és ezúttal is magyar művészet erejével igyekszik Istenhez emelni a Szent Év zarándokainak lelkét. Ezért a magyar művészek lelki zarándok útjainak gyümölcseiből hoztunk válogatást a Római Magyar Akadémia közönsége számára. mert ma újra hitre, reményre és szeretetre van szüksége Európának és benne Magyarországnak is. Lelki zarándoklást említettem, mert hiszem, hogy az alkotó művész jogosan éri meg így a lélek és a szellem teremtő útját, szólt köszöntő beszédében Túró Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A kiállítás képeit a palota első emeleti folyosójának falain állították ki 12 művész alkotásaiból, amelyek valóban szakrális témát mutatnak fel, többnyire kifejezetten a Bibliából merítve. Az alkotók neve sorrendben Aknai János, Barabás Márton, Baksai József, Elekes Károly, Gál József, Haris László, Jovián György, Kárpáti Tamás, Stefanovics Péter, Somogyi Győző, Szúcsik József és Verebes György.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató Jézus feltámadásáról beszélget a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintetten nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek. Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen az igazság, csak az igazság befogadására. Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a húsvét utáni első óránkon, amikor is Krisztusnak a feltámadásáról fogunk beszélgetni, amiről azért tartom nagyon fontosnak, hogy részleteiben átbeszéljük a húsvéti eseményeket, mivel a feltámadásban való hitünk a keresztény hitünknek is egy nagyon fontos alapköve, hogy higgyük azt, hogy a földi élet után nincs vége az emberi életnek, mert az örök élet kezdete a földi életünk vége. Azt szeretném megkérdezni tőletek hittanóránk elején, hogy milyen lelki sebeink lehetnek, és ezek közül meg tudnátok-e fogalmazni nekem azt, hogy melyek a legfájóbbak? Hogy érzitek ti?
Hát lehet az is, hogyha valaki rosszakat mond rólunk, vagy rosszat mond ránk, akkor az is fájhat nekünk, vagy akár valakinek az elvesztése is fájhat, illetve bármi ilyen dolog.
Fájhat az is, hogyha valakiben csalódunk, vagy valaki elárul minket, mert az nagyon mély sebeket tud okozni.
Nekem sokszor jobban fájnak ezek a lelki sebek, mint a testi sebek, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok sebet be lehet gyógyítani, és olyan fantasztikusan megteremtette Isten a testünket, hogy olyan szépen tud regenerálódni. De a lelkünk az szerintem sokkal mélyebben megbántódik, és sokkal nehezebben is gyógyul. Legalábbis én így gondolom.
Hát ezzel teljes mértékben egyetértek, mert hogyha mondjuk megvágjuk magunkat, akkor idővel, hogyha megfelelően kezeljük a sebet, akkor elmúlik, és nyoma sem marad. Viszont, hogyha valaki belül bánt meg téged nagyon, akkor lehet, hogy kibékültök, és lehet, hogy bocsánatot kér tőled, de mindig tudni fogod, hogy egyszer megbántott.
És a hegek azok ott maradnak a lelkeden. És nagyon érdekes dolog, hogy ezeket a sebeket mi hogyan kezeljük. Ugye beszéltél a testi sebeinknek a kezeléséről, hogyha azt nagyon jól alkalmazzuk a sebgyógyításnak a folyamatát, akár hegek nélkül is regenerálódni tud a bőrünk, illetve a szervezetünk. Viszont ugye vannak olyan lelki fájdalmak, amelyek egy életre nyomot hagynak bennünk, és ezeknek a sebei nem múlnak el, viszont ezeket is tudni kell kezelni, ezeket az ott maradt sebb helyeket is, mert én úgy gondolom, hogy ezek a fájdalmak, meg ezek a sérülések is tudnak nagyon-nagyon sok jót is kihozni belőlünk, illetve tudnak nagyon negatív irányba is vinni minket. Legalábbis meg is tudnak erősíteni minket, ugyanakkor tudnak nagyon gyengévé is tenni. Előfordult az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon félünk. Rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal járt, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. És ez történt nagypénteken délután is, amikor Jézus meghalt a kereszten. Mi következett utána?
Mivel szombat, vagyis jeles nap következett, még az ünnepbe állt előtt le akarták venni a holttestet a keresztről, mert az idők időszámítása szerint ugyanis naplementével kezdődik az új nap. Jézus egyik tanítványának, arimateai Józsefnek a közeli új szikla sírjában helyezték el Jézus testét, és mivel kevés idejük volt, csak bebugyorálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat.
Ez volt a szombat, a csönd ideje.
Jézus a sírban feküdt, édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna szívük mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék és a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyek között töltötték ezt a napot. Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, senki nem hallja, az élet csöndben növekszik.
A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap, szombat a sírban nyugvás ideje volt, a második, vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt. El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
El tudták-e kerülni azt, hogy bármi rendkívüli történjen? Erre a kérdésre adja meg a választ Máté evangéliumának 28. fejezete.
Hirtelen nagy földrengés támadt, az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak.
Ez is bizonyítja azt, hogy ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítettek követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félre gördítette, fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben. a feltámadás is, ahogy Melanie mondta, ilyen. Tehát, hogy nem volt szemmel látható módon, egészen halkan történt ez a változás. Tehát sokszor, hogyha látod azt, hogy egy csíra vagy egy rügy kifakad, nincs ilyen nagy doppergés és hason a szó, és ha megnézed, az életünknek az igazán lényeges eseményei a nagyon-nagyon csendben történnek. Tehát, hogy akár a halál, akár a születés, akár a növekedés is, hogy észre se veszed, olyan csendesen történik. Hiszen a rügy, ha kipattan, onnantól fogva eltelnek így szépen a napok, és csak azt látod, hogy egyre hosszabb a hajad, egyre szebb az arcod, egyre nagyobb a kezed. A kisbabán is lehet látni, ugye napról napról, hogy mennyit nő. Mindezek a csodák nagyon-nagyon-nagyon csendben történnek. És például, amikor Jézus megszületett, ott a bölcsőben az is igazán csendbe történt. Ha az angyalok nem hagyják hírül, akkor senki nem tudja meg, hogy megszületett a világ megváltója. A feltámadás is ugyanilyen. Ha nem adja hírül az angyal, és nem görgetik el, és nincsenek ilyen bizonyítékai, akkor észre se vesszük azt, hogy Jézus feltámadt, és nincs ott a sírban. Viszont nekünk nagyon-nagyon kellenek, nekünk gondolkodó embernek a bizonyítékok. Mi nagyon érdekes, hogy így nehezen hiszünk el dolgokat, ugyanakkor érdekes dolog számomra az is, hogy sokszor nagyon primitív, meg egyszerű dolgokba, meg nagyon piszkosul hiszékenyek tudunk lenni. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, Viki, hogy mennyire könnyű neked elhinni ma a 21. század fiataljának az, hogy Krisztus feltámadt, vagy milyen bizonyítékra vágysz arra, hogy teljes mértékben elhidd és meggyőződéseddé váljon, vagy éppen mik azok a dolgok, amihez meg annyira könnyen elhiszed, hogy nem is kérsz bizonyítékot rá. Van ilyen ambivalencia azért?
Azt nagyon sokaknak nehéz elhinni, hogy Jézus tényleg feltámadt, meg már maga csak az a dolog, hogy élt, viszont szerintem az is egy olyan dolog, hogy az ember, aki nem hisz Jézusban, de mégis valami mégis van, hogyha nem is Jézusban hisz, akkor valamiben mégis kell, hogy higgyen. Tehát valami így is úgy is létezni fog, és még hogyha nem is mondja ki magának, hogy ez valóban Jézus, és hogy ez valóban megtörtént, magában mindig is tudni fogja, hogy valami tényleg létezik, csak nem fogja bevallani. És amit szerintem ennél sokkal könnyebb elhinni, olyan dolog például, amit mondjuk a barátod mesél neked, vagy elmond neked, hiszen ő a barátod, és neki könnyen hisz el bármit.
Nézzük, mi történt vasárnap reggel, húsvét vasárnap reggel.
Vasárnap reggel azok az asszonyok, akiket erős szeretet fűzött Jézushoz, elmentek a sírhoz. Az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet, szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden. Most lassan szépen békésen akartak elbúcsúzni a mestertől, azonban minden a feje tetejére állt. Az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk.
Erről a feladatról is Máté evangéliumának 28. fejezete ír.
Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak, feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme tudatotokra adtam.
Az örömhír nagyon furcsa jelenség. Mindig arra törekszik, hogy megosszák. Aki hallja a jó hírt, abban elkezd mocorogni valami, el kellene mondani másoknak is. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak. Azok elfutottak az apostolokhoz, közben más tanítványokat is értesítettek. Mire dél lett, valószínűleg a legtöbb tanítvány, Jézus követő értesült róla. Ez az, amit az előbb beszéltünk, hogy mi kell ahhoz, hogy elhiggyük, és hogy hitünknek egy alapköve legyen az, hogy Krisztus feltámadt. És az az egyik bizonyíték arra, hogy Krisztus valóban feltámadt, ez nem csak egy kószapletyka volt, hogy Krisztus feltámadt, hanem amit az asszonyok elkezdtek ott aznap hajnalba, hogy mentek és ezt a hírt továbbadták egymásnak, azóta is több mint 2000 éve ezt a jó hírt magunkkal hordozzuk. És most gondoljatok bele, hogy történelemből már rengeteg dolgot tudtok, megtanultatok, nincs még egy olyan történelmi idézőjelbe történelmi személy, akiben való hitükért ennyien életüket adták, mint Krisztusért. Ebből is látszik, hogy Krisztus nem egy egyszerű ember, hanem ő valóban az Isten egyszülött fia, ugyanis ezek az emberek még életük feláldozása árán sem hagyták abba, hogy az evangéliumot, vagyis a jó hírt terjesszék és elmenjenek a világ minden tájára. Szerintetek ma vannak-e olyan hithirdetők, akik életüket adják a Krisztusba vetett hitükért? Létezik-e olyan része a világnak?
Igen, létezik.
Ez számunkra, európai ember számára ez felfoghatatlan. Nekünk ez annyira természetes, mint az, hogy holnap csütörtök lesz. Tehát nekünk ez nem kérdés, hogy Krisztus feltámadt-e, meg az, hogy a kereszténység az életünk része. Viszont elképzelhetetlen számunkra az, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol nem ismerik Krisztust, vagy esetleg támadják a Krisztusba hívő embereket. És az apostolok voltak egyébként az első olyan vértanúk, mártírok, akik Krisztusnak a feltámadása után az életüket adták érte. A jeruzsálemi ősegyház gyönyörűen meg tudta valósítani Krisztus örömhírét, megmutatta a világnak, hogy így is élhetne az emberiség. Ha Krisztus törvénye szerint élne a világ, akkor nem lenne éhezés, nem volnának háborúk. Igen ám, de azt is nagyon jól tudjátok, hogy már Krisztusnak a feltámadása után is üldözték a keresztényeket. És a zsidó főpapok összehívták a főtanácsot. És felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Figyeljetek rá, mit mondott. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk. Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni, mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték, azok, akik hittek benne, szétszóródtak, és megsemmisültek. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom embertől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Isten ellen szállnátok szembe. Tehát értitek? Ha ez, amit Krisztus tett, és ha ő maga nem az Isten egyszülött fia lett volna, akkor már, ahogy itt elmondja Gamáliel rabbi, tehát egy főpap, aki nem volt keresztény, ő egy izraelita, tanult, törvénytudó ember volt. És már ő átlátta azt, hogyha Krisztus nem lett volna az Isten egyszülött fia, akkor ma nem lennének keresztények. És a titok az, amit itt mondott, hogy ez az egész nem...
Hogy ez az egész nem embertől való, hanem ilyen csak Istentől való lehet.
Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt, nem csak belsőleg lettek izgatottak, nem csak a szívük kalapált, a lábuk is elvitte őket. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről Jézus beszélt, ha megölik, akkor ő harmadnapon fel fog támadni. Voltak azonban olyan tanítványok is, akikben nagyon erős volt a félelem. Őróluk milyen hírek érkeztek, közvetlenül Krisztus feltámadása után.
Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol oly sok szörnyűség történt Jézussal. Útközben egy idegen szegődött melléjük, beszélgetni kezdtek. Megkérdezte tőlük, hogy mi bajuk, majd bölcs dolgokat mondott, megmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan azt kellett kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is tett.
És Krisztust hogyan ismerték fel az Emmauszi tanítványok?
Eszükbe jutott az utolsó vacsora, Jézus szeretetének nagy gyere a kenyérben. Rárrebbentek, hogy ő volt az idegen, rángra gyújt a szívük. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.
Na látjátok, az apostoloknak is nagyon sok idő és nagyon mély hit kellett ahhoz, hogy valóban meggyőződésükké váljon a feltámadásba vetett hitük. Ezek a leírások valami olyasmit próbálnak kifejezni, amit emberi szavakkal nem lehet elmondani. A tanítványok azt tapasztalták meg, hogy Jézus, aki a feltámadása által eljutott az atya dicsőségébe, abból a másik világból megjelenik és megtapasztalhatóvá teszi magát. A leírások jelzik is, hogy valami elmondhatatlan találkozást próbálnak elmondani. Tehát a tanítványok átélik, hogy Krisztus él, de nekik is idő kell ahhoz, hogy megbizonyosodjanak valóban arról, hogy ez velük igaziból megtörténik. Hiszen az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába és a szenvedésbe. A lelke mélyén mindig lázadt a halál ellen, mindig remélt abban, hogy a halál nem végállomás, nem végső megsemmisülés. És az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és a halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Kérjük a mindenható Istent, hogy nekünk is világosítsa meg az értelmünket, nyissa meg a szívünket, hogy minél mélyebben megértsük a feltámadás titkát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Kálik Ártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
búcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját hallják a jubileumi szentév kapcsán a reményről és a zarándoklatról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában először az Antarktiszról hallják dr. Kubasek Jánost, az Érdi Földrajzi Múzeum nyugalmazott igazgatóját, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Örkény Istvánról szóló esszéjét. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jöjjetek, hívta őket Jézus, egyetek. Egyik tanítvány sem merte megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Olvasom a János evangéliumban. A személyiség nem más, mint a minden tekintetben beérett szellemi élet és jellem. Középpont, mely a szellem világosságának és a kedély melegségének áramait egyesíti magában, s azokat tovább sugározza méghozzá önálló szellemi tevékenységgel. A személyiség saját szabad tevékenységgel rendelkező szellemi lény, kerekded egész, önálló csillagzat a szellemvilág boltozatán, jellegzetes, csak neki tulajdonítható szépségben, mely mégis feltűnés nélkül beleolvad a csillagosség egészébe. Az a feladatunk, hogy a nekünk ajándékozott életet, a körülöttünk levő valóságot a lehető legértelmesebb tartalommal töltsük meg. Úgy kell élnünk, munkálkodnunk, hogy személyiségünk nyoma a beteljesülő valóságban tovább éljen. Bocsásd meg nekem, Uram, a hazugságot, amiben oly sokáig éltem. Bár éreztem magamban azt a belső erőt, mely az életben vezetett, mégsem akartam elismerni, hogy tőled van. Bocsásd meg hálátlanságomat, mert nem akartam visszaadni neked azt, ami bennem a tied, s hogy eszméktől dagasztott vitorláim nem feléd repítettek. Bocsásd meg nyomorúságomat, mert hittem ugyan a szeretetben, de nem a tiédben. Hittem a törvényben, de nem a tiédben, hittem a jóságban, de nem a tiédben. Szánalmas voltam, amikor megcsodáltam az óceán tündöklését, de nem volt bátorságom kimerészkedni végtelen tükrére, s amikor az örökké valóság partjainál habozva álltam, pedig te nyitottad meg előttem. Bocsásd meg a gőgöt, mert először tanulmányozni akartalak, s nem megszeretni. Olyasfajta bölcsességgel akartalak megragadni, mely a valóságban csak a lényed megismeréséről való lemondást jelentette. Köszönöm, hogy végül is kegyelmet győzött bennem, és most már tudom, ki vagy te.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak, amen.